Július 24-e. A kenyérszaporítás történetét olvastuk. Jézus próbára tette Fülöpöt és a többi tanítványt. Előbbre veszik-e a test nyilvánvaló és észszerű igényeit, mint azt a kegyelmi helyzetet, hogy Isten fia most velük van és szól hozzájuk. Elbocsátják-e a népet? A mi próbatételünk ugyanez. Előbbre helyezzük-e a test igényeit Isten látogatásánál? Három dolog mentheti meg ma is az emberiséget. Az Isten igéjének a földi kenyér elé való helyezése, egy kis gyermek uzsonnája és a maradék gondos összegyűjtése. Először is. Minek enni, minek élni, ha nincs örök szeretet? Tehát nem az egészség és a kenyér az első, hanem Isten. Az Isten az ember kenyere, aki maga a szeretet. Minden családot, kolostort és az egész emberiséget az mentené meg, ha Krisztus szeretetének, Isten igéjének, az Úr látogatásának semmit elébe nem tennénk. Azonnal megszüntethető lenne a rendőrség és a katonaság. Gazdaságilag sem működik a világ normálisan, ha az ember mindenek előtt nem Istent keresi, akinek képére teremtetett. Másodszor. Egy kisgyermek uzsonnája mentette meg a Krisztust követő népet az éhségtől. Isten nem varázsol. A semmiből nem hajlandó bort varázsolni. Csak akkor számíthatunk a csodára, ha csordultig megtöltjük korsóinkat vízzel. Ennek a kisfiúnak az 5 árpa kenyere és a 2 hala lett a csodatétel alapanyaga. Második János Pál pápát vádolják, hogy az emberiség ellen követel bűnt, amikor elítéli az abortuszt, mert, amint mondják, a túlnépesedés a legnagyobb veszély. Nem lesz mit ennünk, ha sok gyermek születik. Emögött a számítás mögött tudatos, népbutító gonoszság rejtőzik. Az ellenkezője az igaz. Ha lesznek a Jézust ma is hallgató tömegben kisgyermekek, és azokról a szülői szeretet gondoskodik, akkor Jézus meg fogja szaporítani kenyerünket. Öngyilkos nemzeteken az Isten sem segít, mert Isten az élet istene. Isteni jogot sért az, ha valaki saját maga akar dönteni halál és élet felett, hogy például egyáltalán szülessenek gyermekek. Harmadszor. A maradékot összeszedték. Pazarló nép vagyunk. Ahogy új gazdagjaink és utánzóik élnek, sőt, ahogy nem egy kevésbé tehetős család is él, az nem más, mint esztelen pazarlás. Emlékszem, régi öregjeink a rendben az asztalról még a morzsákat is összeszedték. Ha lejtették a kenyeret, megcsókolták azt, és amikor a gvardián az étkezés befejezését jelezte csengetéssel, mind megcsókolták még az asztalt is. Amióta Jézus az ő igéjét hallgató tömegnek kenyeret adott a pusztában, az étkezés össze van kapcsolva az igével és az eucharisztiával. Július 25-e. A litkei magtárban volt a reggeli misénk. A testvérek igen feszített tempóban dolgoztak a múlt héten. 2 könyvtárszobát rendeztek be. Parkettacsiszolás, lakkozás, a barokk ívek bepolcozása, könyvek felrakása. Olyan volt ez a közös munka, hogy örömüket lelték benne. Most a pihenés ilyen. Valóban ősi ferences idill. Még közös az akarat, egy az érzés. Felhőtlen kezdet. Nincs más középpont és motívum, mint maga az Úr. Nem a kolostor falai, nem a napirend tart most össze bennünket, hanem az élő Krisztus. Miatta építettünk a magtárból is kolostort, és alakítottunk a kiránduló napokból is, bár lazább, rendes napokat. Az Úr kelyhéből részesültünk. A mai nap szentje, idősebb Szent Jakab, testvérével Jánossal milyen magabiztosan rávágta az Úr kérdésére, ki tudjátok-e inni velem a kelyhet, hogy igen, ki tudjuk inni. Milyen óriás tud lenni az ember. Jakab apostol valóban kiitta a szenvedések kelyhét. Milyen könnyű, milyen édességes az eucharisztikus kelyhet venni. De milyen keserű az a másik kehely, amely szintén az Úr kelyhe, amely a szenvedések keserűségével van tele. Ma szolgálni próbáltam, hiszen az igéből előragyogott, az Úr Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Nem engedtem, hogy a novíciusok nekem szedjenek elsőként az ebédnél. A hatalom, bármiféle és bármekkora, csak azt nem rontja meg, aki minden áldott nap kilép belőle, és csupán a vele járó feladatokat veszi magára szeretetből, és várja, hogy egy nap megszabaduljon tőle. Minden más esetben megrontja az embert, deformálja, eltorzítja a látását, elveszi végleg a gusztusát az utolsó helytől. Július 30-a. Történt egyszer, hogy Jézus valahol éppen imádkozott. Amikor befejezte, egyik tanítványa kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni. Lukács 11:1. A tanítványok megkívánják Jézustól az imádkozást. Látták őt imádkozni, és megsejtették, hogy az imádság az ő számára nem egy tevékenység a sok közül, hanem életének legnagyobb eseménye, legmeghatározóbb, ha szabad így mondanom, élettevékenysége, mely alapvetőbb számára, mint az evés és ivás, a lélegzés vagy az alvás. Elfogja őket a vágy, és szeretnének úgy imádkozni, ahogy ő. Jézus éjszakákat imádkozik végig, és amikor hajnalban találkoznak vele, boldognak látják. A három kiválasztott apostol látja azt is, hogy imádság közben teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó. Lukács 9:29. Vagyis nem csak Jézus értelmét, akaratát, érzelmeit, nem csak testét járja át az imádság, hanem a ruháját is. Így hirtelen világos lesz egy értelemmel fel nem fogható titok. Az imádkozás az ember legalapvetőbb tevékenysége, amely őt átalakítja. A tanítványok az imádkozó Jézus mellett, helyesebben vele élve azt is világosan látták, még ha meg sem fogalmazták akkor is, hogy ővelük ez másképp van. Az ő életükben az imádkozás nem a legalapvetőbb élettevékenység. Ők imákat mondanak el, de bele nem lépnek abba a vonzó, szerelmes viszonyba, amely Jézust az Istenhez, az ő atyához köti. Ádám bukásának a következménye ez. Megszakadt az állandó titokzatos imádkozás a szívünk mélyén. Az Isten elleni lázadás szétrobbantotta ugyan a bennünk folyó imádságot, de azért ennek a szétrobbant imádságnak roncsaival találkozunk. A tanítványok kérésére, hogy tanítsa meg őket imádkozni, Urunk végül is ezt válaszolja: megadja mennyei atyátok a Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle. Lukács 11:13. Mert a Szentlélek, a harmadik isteni személy, az a lehelet, akit Isten a teremtés kezdetén belefújt az ember orrába, aki beléhatolt az ember szívébe, és abban elindult az imádkozás, amely nem más, mint végtelen nagy bizalom és ráhagyatkozás a Teremtő Atyára, szabad, belső, gyönyörűséges igazodás az ő szent akaratához, és elrendeződése mindennek a vele folytatott személyes párbeszédben. Az apostolok láthatták Jézusban a paradicsom kertben élő Ádámot, sőt annál is nagyobbat, az Isten embert. Ő nem töretlen, ugyanakkor félig öntudatlan kapcsolatban volt az atyával, mint Ádám, hanem töretlen és tudatos kapcsolatban. Az Úr Jézus megadta nekünk a hit és a keresség eseményében a Szent Lelket, aki egyértelműen kinyilatkoztatta nekünk Jézus Krisztust, az egyszülött fiút. Aki Jézus szavai által egyértelműen kinyilatkoztatta nekünk az atyát, akiben mi is fiai lettünk az atyának, és aki kiáradva szívünkbe rákötött bennünket Isten belső életére. Bizalmunk tehát tudásra épül, világos kinyilatkoztatásra. Lelkiismeretünk egyértelmű fényt kap a végső kinyilatkoztatás által, Isten pedig a szívekbe árasztotta szeretetét a nekünk adott Szentlélek által, aki mindent elrendez, mert ő teremtő, újjáteremtő lélek, aki elárasztja szívünket a békességgel, mint folyammal. Már nem mondjuk a magunkét Istennek, hanem figyelünk az ő misztériumára, és elkezdünk egyre jobban hozzáalakulni, nem csak az ima perceiben, hanem az élet mindennapos adottságaiban is. Így az imádkozás egyértelműen és világosan életünk legmélyebb eseményévé válik, sőt ez lesz maga az életünk. Isten fiainak élete. Ebből forrásozik minden. Az imádság alakítja át életünket, mint Jézust a színeváltozás hegyén, a táboron. Sőt, az ima fogja átjárni egykor ruhánkat is. És ezt az egész, az Isten fiai megnyilvánulására váró világ mindenséget. Csak ebben a szent háromságos, isteni életsodrásban szólal meg a mi atyánk a maga teljességében. Mert ez elsősorban nem egy szöveg, hanem Isten fiai életének valósága.
Krisztus békéje. Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködött Mohai Gábor bemondó előadó művész. A műsort a Katolikus Rádió készítette. A felvétel rendezője Sáros Pataki Zsuzsanna, zenei szerkesztő Dévény Mária. Mária Rádió.